Gondolom ezért esett rám a választás, hogy ezt a témát hozzam, az értelmi, illetve az érzelmi intelligenciát, illetve egyszer írtam is a Reformátusok lapjában erről, és vicces, hogy próbáltam most visszakeresni, hogy mit is írtam róla, és nem találtam meg, hogy mikor is történt ez. De hát nyilván az egy rövid cikkecske volt, az nem tudta igazán kifejteni a lényegét. Akkor belevágok mindjárt. Alapvetően elöljáróban mondom, hogy Daniel Goleman-nak az Érzelmi Intelligencia című könyve alapján hát adok néhány ismertető gondolatot erről. Mi az értelmi és mi az érzelmi intelligencia? Az értelmi intelligenciát többet emlegették nyilvánvalóan 20. század elejét kezdődött ennek a fogalomnak az elterjesztése, népszerűsítése. Alapvetően az értelmi intelligencia az emberi elme elemző és megkülönböztető képessége, eredményes és gyors probléma megoldó képesség, összefüggések, átlátása, gondolkodás, ezt vizsgálja, ezt méri az értelmi intelligencia tesztje is. Ilyen tesztet a 20. század elején Binet készítette a gyermekek számára, aztán attól kezdve később sokféle teszt látott napvilágot, és tulajdonképpen most is rámentem az internetre, és láttam, hogy rengeteg ilyen értelmi intelligencia teszt van, tehát úgynevezett IQ mérő. Nem mentem bele, hogy nehogy már utána felrakják az eredményét, és közöljék, vagy diplomát osszanak, mert ilyenekkel kecsegtetik azokat, akik az intelligencia tesztet elvégzik. Nem tudom pontosan, de alapvetően képek kirakása, matematikai képletek, vagy vizuális képek összerakása azért bólogat, mert látott ilyet. Valószínűleg, hogy ezek az értelmi intelligencia teszteknek a nagyjából az alapjai. Többféle intelligencia létezik, egy úgynevezett Howard Gardner nevű pszichológus a Harvard Egyetemen 83-ban beszél erről, például verbális vagy nyelvi intelligencia, vizuális vagy térbeli intelligencia, logikai vagy matematikai intelligencia, zenei intelligencia, interpersonális, metakognitív intelligencia. Ezeket most csak felsorolásszerűen mondtam el, mert igazán nem ez a mostani témánk, hogy ez talán ismertebb is, hogy hogyan mérik az értelmi képességet, a probléma megoldó képességet, az összefüggések és a gondolkodásnak a gyorsaságát, vagy éppen eredményességét. Tehát teljesítmény alapon lehet mérni az értelmi képességet. Ugye ez a rövidítés, hogy IQ, ez az értelmi képességre vonatkozik, és hát a tesztek pedig egy átlagot vesznek, hogy a jó intelligenciájú értelmi képességű ember 100 körül van, de inkább az átlag a 85 és a 125-130 között van, és így aki 100 körül van, hát akkor az nagyon jól érzi magát. Az izgalmas dolog az, hogy van érzelmi intelligencia, és erről ma már talán többet hallunk, de igazából ez még viszonylag új kifejezés, új felismerés, hogy kétféle agyunk van. Van egy értelmi, és van egy érzelmi agy, de még pontosabb, ha így mondom, hogy van egy érzelmi elme, és egy értelmi gondolkodó elme. Ez az érzelmi intelligenciának aztán a kidolgozása, hogy felfedezték a pszichológusok sokféle mérések és kísérletek után, hogy sokkal hamarabb érzünk, az érzelmeink sokkal hamarabb és gyorsabban reagálnak, mint a gondolkodásunk követi, különösen vészhelyzetben. Tehát ez a legizgalmasabb, hogy hirtelen esetben, hirtelen vészhelyzetben először van az érzelem, és utána a gondolkodás. Na most ez egy elég kínos felfedezés, hogyha meggondoljuk, hogy mi különösen még mindig, azt hiszem nem csak a 20. századi ember, hanem a 21. századi is még mindig az agyára, illetve a gondolkodó agyára büszke, arra, hogy ő okos, értelmes, bölcs, és hát az érzelmeivel talán nem is foglalkozik eléggé. És igazából itt nem csak, hogy nem foglalkozik, különösen a negatív érzelmekkel nem foglalkozik eléggé, nem is ismeri fel, nem is tudja, hogy hogyan játszik szerepet a döntéseiben, és éppen ezért ez egy kellemetlen felismerés, hogy vajon ismerjük-e magunkat egyáltalán, és azt, hogy hogyan működünk. Az érzelmi intelligenciát, ha szintén így megpróbáljuk definiálni, meghatározni, így lehetne mondani, majd esetleg többféle meghatározást is mondok menet közben, a saját és mások érzelmeinek a megismerése, tehát az én saját érzelmeimnek és másoknak a megismerése, és pozitív befolyásolása, a gondolkodás érzelmek segítségével való előmozdítása, tehát hogy az érzelmeim hassanak a gondolkodásomra és döntéseimre, és mindez összhangban mozgassa és irányítsa a cselekedeteimet. Tehát körülbelül ez az érzelmi intelligencia, az érzelmeim, mások érzelmeinek felismerése, és hozzá kell tegyem kezelése, mert ez nagyon fontos, hogy mit csinálok vele, amit felismertem, amit érzek, azzal mit teszek, és ezt pozitívan tudom-e befolyásolni, és ez a cselekedeteimet hogyan hangolja össze a gondolataimmal. A latin motere szóból indul ki az emóció szó, ugye az érzelem kifejezésére az emóciót használjuk. A motere, a mozdulni, az e szócska, illetve emotere, az elmozdulni valamire. Az érzelmek azok, amik mozgásba indítják az embert. Arra mozdulok. Amit érzek, ugye azt azonnal cselekvésre ösztönöz és mozdít engem. Tehát innen származik az emóció, az érzés ugyanakkor fiziológiai érzeteket kelt az ember testében. Nagyon nem akarok elmenni az orvostudomány vagy az idegi élettanára ennek, mert valamennyit ír a könyv is, de hát nyilván ezt orvosok sokkal jobban tudják leírni. Minden esetre az egyik nagyon fontos tényezője az érzelmek felismerésének, hogyha figyelem a saját testem. Mert a test küldi a jeleket, a jelzéseket arra, hogy mit érzek, hogy hogyan érzem magam. És az is érdekes, hogy persze mások is látják, ha elpirulok, ha izzadok, ha remegek, vagy különböző más látványos megjelenési formája lehet az érzelmeimnek, amiket a test azonnal átvesz, mert ugye ez az egész az agyon megy keresztül, akkor jó, ha én is tudok róla, nem csak mások. Tehát ezért jó és fontos dolog, és hát egyre inkább, ha az intelligenciáról beszélünk, akkor végig kell gondoljuk azt, hogy nem csak az agyam nagyszerű gondolatai, az okosságom, a bölcsességem, a tapasztalataim, az olvasottságom adja az én intelligenciámat, hanem az érzelmeim kezelése, és az érzelmeim összhangja a gondolataimmal, mert végül majd ide szeretném kifuttatni az egészet, hogy igazából nem az a baj, hogy vannak negatív érzelmek, hát hogy ne volnának. Vannak rossz gondolatok is, negatív gondolatok is, hogy ne volnának. Az igazi kérdés az, hogy mit teszek vele, tehát hogyan kezelem, hogyan tudom összhangba hozni azzal, amit szeretnék, ami a célom, ami a gondolkodás és az érzelem összhangját és a bölcsességet adja végül is. Az érzés és az érzelmek kategóriáit 4 arckifejezést állapított meg kultúrától függetlenül Paul Ekman nevű pszichológus, aki azt mondja, hogy 4 olyan arckifejezés van, most lehet, hogy jó lett volna, ha mégis vetitek, ugye kérdezte Ábel, de én nem készültem erre, csak úgy elgondolom, de hát szerintem mindenkinek megjelenik a 4 arckifejezés, a képzeletünkre hagyatkozunk, az is egy jó dolog, a félelem, a harag, a bánat és az élvezet vagy öröm. Tehát 4 alap arckifejezés van, ami teljesen mindegy, hogy hol vagyunk a világon, milyen kultúrában, milyen egyszerű néptörzsnél, mindenkinél ugyanazt jelenti, ugyanazt jelzi az az arckifejezés. Tehát ez nagyjából alapérzelmeknek lehet nevezni. Persze nem döntöttek a különböző irányzatok és pszichológusok, hogy van, aki 6 beszél, hogy mást is hozzátesz, van, aki 8 hozzáteszi a szeretet, a meglepetés, az undor, a szégyen, de hát még sok más lehetséges, hogyha elkezdjük aztán ezeket kibontani, mert mindegyik mögé felsorakoztathatunk még nagyon sok mindent, a félelem mellé, a szorongást, a rettegést, a borzongást, nagyon sok skálája, széles skálája lehet ezeknek az érzelmeknek. Az érzelmi elme és a racionális gondolkodó elme ideális esetben szoros együttműködésben és szoros kapcsolatban van egymással, és harmóniában van. De hát, és akkor az érzelem megtermékenyíti a gondolkodást. Hát ez az ideális. De hát sok esetben ez nem így van, és akkor itt kezdődik a probléma, mivel, ahogy az előbb említettem, az érzelmi elme sokkal gyorsabb, és azonnal akcióba lép, még mielőtt a ráció elkezdené elemezni, vizsgálni a helyzetet, és döntene, az érzelem már megelőzte sokkal, és azonnal ugrik, és különösképpen is veszély esetén, ugye ez az ősembernek a reakciója, hogy egy vészhelyzetben az az egyetlen mérlegelés érzelmileg, hogy megtámadni vagy elfutni, harcba bocsátkozni vagy menekülni. A túlélés volt a tét, ugye, amikor az állatokkal harcolt az ember, és egyáltalán ez egy evolúciós maradvány bennünk, de hát ez volt az első, tulajdonképpen a fejlődés során az érzelmek voltak először, és utána a gondolkodás. Most utalhatnánk bibliai példára is, a Káin bunkós botjára például, hogy ott is nem józan megfontoltságból ütötte le Káin Ábelt, hanem érzelmi felindulásból, de hát most nem részletezek, vagy hát legalábbis most nem elemzem ezeket. Lehetne esetleg sokféle bibliai példát hozni, hát ott van Saul király esete, aki aki hát depressziós, de lehetséges, hogy mániás depressziós, ha rá akarnánk akasztani valami fajta betegség tünetet, amikor ugye Dávid király, aki még nem volt király persze, de lehetett tudni, hogy ő lesz az utódja, meg akarja ölni többször is. Miközben előzőleg hát egészen más volt a kapcsolatuk. Tehát az érzelem sokkal gyorsabb, mint a gondolkodás. Gondolom, ez most csak a saját megjegyzésem, hogy ezért is lehet bírósági tárgyaláson a hirtelen felindulásból elkövetett büntetteket hát enyhébben megítélni, mert a hirtelen felindulás az valahogy egy elfogadott, noha nem támogatott, vagy nem jutalmazott valami, de mégis elfogadjuk, hogy hát hirtelen felindulásból szegény olyat tett, amit tudatosan nem akart volna megtenni. Tehát mi magunk is, utólag is, hát elfogadjuk, hogy el kell ismerni az felindulás, az érzelmek túl gyorsak, és megelőzik a gondolkodást. Az érzelmi elme ebben az értelemben gyermeki. Egy kicsit abban az értelemben is, hogy fekete-fehéren gondolkodik, ez jó vagy rossz. Mert ugye abban a pillanatban kell dönteni, ismét mondom az ősember mozdulatát, hogy engem most megtámadtak, azonnal reagálni kell, és ott nem lehet árnyaltan gondolkozva felmérni a helyzetet, hanem vagy jó, vagy rossz, fekete-fehér, és abban is gyermeki, hogy a múltból hozza a mintát, amibe épült, berögzült, bevésődött a gyerekkorban a lelkébe, a bizonyos dologról azt hozza, anélkül, hogy gondolkozna, az bukik ki hirtelen, tehát a múltból hozott érzelmekkel reagál a vészhelyzetre a jelenben. Tehát a jelenben behozza a múltat. A gondolkodás az ugye később is alakult ki az emberben, a legősibb érzelmi, az érzelmi élet legősibb gyökere, így mondják az okosok, a szaglás. De ez azért érdekes, hogy mennyire megmaradt bennünk, ha még élünk ezzel, mert sajnos tudattalamba nyomtuk le ezt az egész kérdést, tehát a legtöbb esetben nem is gondoljuk, de figyeljük meg, hogy hát persze az állatoknál a szaglás nagyon lényeges, de Bagdi Emőkénttől hallgattam egyszer egy előadást a párkapcsolat, párválasztás és minden ilyen témáról, és abban mond egy ilyet az Emőke, hogy szagoljuk meg azt, akit társunknak akarunk választani. És teljesen igaza van. Mi okos emberek ugye azt hiszük, hogy ésszel döntünk, hogy ez jó lesz majd. És nem vesszük észre, hogy de nem tetszik a szaga. És ez már eleve halálra ítéli, vagy legalábbis nehézé teszi azt a házasságot, vagy a későbbi kapcsolatot. Tehát nagyon is működik ez, ha hát figyelje meg az, akinek van házastársam, talán még nem késő megszagolni. De hát igaziból tényleg érdekes, hogy a jó szagú, jó illatú kellemes nekem, vagy nem. Ez egy teljesen ősi, és mondom, tulajdonképpen elfeledett eszközünk, de nem lenne rossz, hogyha megfogadnák a fiatalok például, hogy figyeljenek oda erre az ősi érzékelőnkre. No, de hát a továbbiakban érdekes volt, ugye a 20. század is a ráció kora akart lenni, de mondom, szerintem még a mai kor is egy kicsit úgy indult, ma már ugyan inkább felfedeztük a spiritualitást, a mai korban már többet emlegetjük a lelki, a meditatív szféráját az emberi világnak, de régebben a ráció volt a fontosabb, és úgy gondolták az emberek, hogy a negatív érzéseket, érzelmeket el kell űzni, ki kell dobni, vagy el kell nyomni, és a helyébe a rációt, az észt ültetni, mert hát az okos ember az gondolkodik. De hát ez ma már, hála Istennek, ezen túljutottunk, mert ezt nem tudjuk megtenni. Tehát ráadásul ez az igazság, hogy nem tudjuk megtenni, azt lehet, hogy a cél érdekébe hangoljuk az érzelmeinket. És ez az egyik legfontosabb megoldás, ez többször emlegettem már igehirdetésben is, meg egy előadás sorozatomban is, hogy az ember a saját hangulatát hangolhatja. Lehet hangolni saját magunkat, mint a zenész a hangszerét. De ahhoz persze észre kell vennem, hogy rossz hangulatom van, negatív érzéseim vannak, dühös vagyok, haragszom. Ha én ezt észreveszem, az én kezemben van a döntés, a lehetőség arra, hogy mit teszek ezzel az érzéssel, ezekkel az érzelmekkel. Kiélem, mert ugye ez a legrosszabb, ha az ember ugye kiereszti a gőzt, szoktuk mondani. Persze én erre is utaltam egyszer, hogy Pál apostolnak ez a mondata, hogy ám haragudjatok, de ne vétkezzetek, a nap ne menjen le a ti haragotokon. Ebben van egy nagyon fontos gőzkieresztő, vagy szelep, mert valóban nem lehet azt mondani, hogy ne haragudj, de haragszom. Haragszunk akkor is, ha azt mondják, hogy nem illik haragudni, vagy nem akarok haragudni. Sokszor van bennünk harag, de nem mindegy, hogy hogyan eresztjük ki a gőzt. Tehát az, hogy kiéljük a haragot a másik emberen, összetörjük a berendezést, vagy a másik fejét, vagy pedig valamilyen csatornát keresünk, és csatornázzuk, ugye, mint a folyót szabályozók, megpróbáljuk valamilyen csatornába terelni, és hát erre nézve is lehet, most csak zárójelben mondom, sport a legjobb csatorna, meg az aerobik, azt mondják, hogy zenére mozogni a lehető legjobb kieresztése a negatív érzéseknek, haragnak, indulatoknak. Tehát az érzelmeket nem felszámolni kellene, ugye ez egy teljesen illuzórikus elképzelés, hogy a negatív érzelmeket felszámoljuk, hanem és az abból adódó feszültséget, ami a gondolkodásunkkal összeütközik, hanem meg kell próbálni összehangolni a fejet és a szívet, a gondolkodásunkat és az érzelmeinket. És hát itt térek arra, hogy az érzelmi intelligenciáról először Peter Salovey, egy Yale-i egyetem pszichológusa beszél, illetve azt mondja, hogy vigyünk intelligenciát az érzelmekbe. Thorndike szociális vagy társas intelligenciáról beszél az 1930-as években, ez a Salovey pedig 5 pontba foglalja az, hogy mit jelent intelligenciát vinni az érzelmekbe. Itt ezt én felsorolom, hogyha ez az 5 pont, az érzelmek felismerése, az öntudat, az érzelem azonnali tudatosítása pillére az érzelmi intelligenciának. Ha képtelenek vagyunk valódi érzéseink észlelésére, ki vagyunk szolgáltatva nekik. Itt egyébként ez egy kulcsmondat, tehát azért kell felismerni, hogy milyen érzelmek vannak bennem, mert azok akkor is vannak, ha én nem tudom, és ha én nem tudom, akkor nem tudom kezelni, és akkor ki vagyok szolgáltatva az érzelmeimnek, tehát tehetetlen vagyok. Ide írtam fel, hogy amikor Jézus rászól a tanítványokra, Jakabra és Jánosra, akik tüzet kérnek a samáriai falura dühükben, hogy nem adtak szállást a mesternek, Jézusnak, akkor Jézus azt mondja, hogy nem tudjátok, milyen lélek van bennetek. Ez egy egyszerű megállapító mondat, ugye Jézus nem dühösen kiabál rájuk, de egy nagyon alap dolgot mond. Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek, vagyis, hogy milyen érzelmek vannak bennetek, pedig ez nagyon fontos, hogy tudjátok. Ez a Lukács 9:55-ben. A második Salovey-nak a felsorolásában, az érzelmi intelligenciában az érzelmek kezelése. Képességünk, hogy érzelmeinken a kívánalmaknak megfelelően igazítsunk, az öntudaton alapul. Tehát tudatosítani kell, és az öntudatunkkal szépen igazíthatunk az érzelmeinken. A harmadik az önmotiválás, érzelmeink célra orientált mozgósítása, a figyelem összpontosítása, önmotiváció. A negyedik, mások érzelmeinek felismerése, az is nagyon lényeges, hogy gyakran nem ismerjük fel, hogy mi van a másikban. Abszolút félreérthetünk helyzeteket, és ebből kifolyólag történhetnek súlyos konfliktusok emberek között. Van úgynevezett érzelmi süketség. Amikor egyszerűen nem halljuk, nem vesszük észre, nem halljuk meg a hangsúlyból, nem látjuk a másik arcán, nem ismerjük fel, hogy mit is láthatnánk a másik arcán. Az ötödik pedig a kapcsolat kezelése, hogy mások érzéseire hatni tudjunk. Tehát ezek alap dolgok nagyon egyszerűnek tűnnek. Ismerd meg magad. Ugye ez a régi delfói jóstának a felirata, sokat emlegetjük mi is. Ismerd meg magad. Tudd meg, hogy mi van benned. De ez nem úgy van, hogy én megismerem az értelmi képességemet. Például van zenei tehetségem, például ügyes magasugró vagyok, nagyszerű vagyok a matematikában, kicsit nehezen tájékozódom térben. Ezeket mind lehet tudni magunkról, ez is fontos, hogy tudjuk. De még fontosabb az, hogy ismerjem meg a saját érzelmeimet. Milyen érzés van bennem, és ez egy óriási dolog, ha most itt olyat kérnék a hallgatóimtól, hogy ki most vizsgálja meg magát azonnal, hogy mit érzek én most. Tudnám-e világosan és határozottan elmondani, hogy mi van bennem? Unalom, kíváncsiság, fásultság, közöny, izgatottság, türelmetlenség, bosszankodás. Ezerféle érzelem lehet bennünk. Tudom, hogy mi van bennem. És tudom, itt egy másik képletet is hozhatnék arra, hogy hogyan tudja az ember feltérképezni saját magát, hogy észleli, hogy mi történik, észleli a testében, fáj a vállam, most már kényelmetlen a szék, nyom. Ez mit jelent? Mit közvetít nekem? Lehet, hogy az, hogy most már hosszú a beszéd, már nem tudok figyelni, ennyi elég volt. Vagy miért nem mond valami jó sztorit hozzá, mert attól sokkal élénkebb lenne a téma. Vagy túlságosan eltalált engem ez a történet, és ezért feszülté váltam. Eszembe jutott egy konfliktusom. Házastársal, gyerekkel, szülővel. Tehát rengetegféle dolog zajlik az emberben. Azt mondják az okosok, hogy a gondolatainknak is az 50%-a az nem fókuszált. Szanaszét szaladgál az ember fejében mindenféle gondolat. Nem tudunk. Tudatosan kell figyelnünk, hogy fókuszáljunk, hogy na de most én ezen akarok gondolkozni, és szanaszét szalad minden. Így történik például az előadás közben is, ha az ember spontán beszél, hogy ez még az eszembe jut, és akkor hozzáteszem. Tehát nem is baj, ezzel nincs semmi baj, csak tudjunk róla. Nagyon sok minden nem baj, csak tudjunk róla. Az se baj, ha én türelmetlen vagyok, ha ingerült vagyok, ha álmos vagyok, vagy közönyös vagyok, vagy dühös vagyok, csak tudjak róla, és ha tudok róla, akkor már tudom kezelni. Akkor már tudok vele valamit kezdeni. Nem biztos, hogy jól kezelem. De több az esélyem arra, hogy kimenekülök nagyobb konfliktus nélkül, mintha nem tudom, és akkor egyszer csak utólag nézem, hogy mi történt itt, miért ordítoztam én az előbb. Hát miért lettem én olyan ingerült? Vagy mi bántott engem? Ja, hát még a tegnap előtti hír azóta is nyomaszt engem, és az ült meg ennyire. De hát ezeket vissza kell fejteni. Egy nagyon komoly önreflexió az, ami segít az embernek arra, hogy tudja, hogy mi van benne. Erre találták ki ezt a kifejezést, hogy tudatosítsuk, hogy mi van bennünk. Ismerjük meg magunkat, de nem úgy általában, hanem konkrétan. Én most itt jól érzem magam, nekem most melegem van. Én most legszívesebben kimennék, innék egy kávét. Vagy, tehát ki újra meg újra és szüntelenül visszatérően reflektálhat saját magára, miközben zajlik az élet, miközben kapcsolatban van, miközben figyel. Ez az, amit Freud így nevezett, hogy lebegő figyelem. Állandóan figyelem, hogy bennem mi történik, miközben figyelek másra is, persze. Ezt mi a szupervízióban tanultuk, hogy mit jelent az, hogy nagyon odafigyelek a másik emberre, és próbálok egy segítő beszélgetésben nagyon is jelen lenni, figyelem az ő érzelmeit és lelkiállapotát, és közben figyelem magam. Ez én bennem mit okoz? Nekem eszembe jut erről, hogy mit tudom én, a sógornőm hasonló esetet hozott, és azért rám hogyhatott. Tehát rengeteg irányban képes az ember egyszerre figyelni, és fontos is, hogy ezt megtegye. Azt mondja Meyer, John Meyer, aki szintén foglalkozott a hangulatokkal, az érzelmi intelligenciával, hogy az is lehet, hogy miközben figyeli az ember a saját hangulatát, a saját érzelmeit, még korrigálhatja is, hogy nem helyes, hogy így érzek én most. Tehát lehet egy belső párbeszédet is folytatni az embernek önmagával, és tulajdonképpen ez történik is, csak nem mindig tudatos. Megint csak ezt mondom én is, hogy a tudatosítás az egyik kulcsszó az érzelmi intelligencia terén. Mert éppen ez a Meyer mondja, hogy szerinte háromféle ember van. Vannak, akik öntudatosítók, tehát ők tudják, hogy milyen érzelmek zajlanak bennük, és azt úgy igyekeznek rendbe tartani. Vannak a lehengereltek, akik tehetetlenül úsznak az érzelmeik alatt, vagy a benne, és nem is tudják pontosan, hogy milyen érzelmek azok, amik lehengerlik őket, és tehetetlenül viszik őket, és sodorják. És a harmadik a beletörődők. Lehet, hogy tudják, hogy mi ez, de nem tesznek semmit. Például a depressziósok ilyenek, Persze most nem azokról beszélek, akiknek már nincs, vagy nem könnyű az esélyük arra, hogy kilépjenek a depresszióból. Tehát nem a betegségről beszélek, hanem arról, amelyik ilyen tendenciát mutat. Vannak különböző intenzitású érzelmű emberek, tehát ez megint nem egyforma az emberek között, de Freud kimondja, olyan, egyébként nem ezt nem Freud mondja, hogy érzelem nélküliek, ilyenek nem igen vannak, csak nagyon, nagyon súlyos betegek, mondjuk a pszichopaták, akik hát bűnözők és olyanok, akiket egyáltalán nem érint meg semmi a másik emberből, vagy saját magukból. De Freud mondja azt, hogy az érzelmi élet túlnyomó rész tudattalan. Tehát ezért érdemes most hangsúlyozni ezt, hogy de hát tudatosítani kellene. A cél nem az, hogy elfolytsuk azt, amit felismertünk, hanem ismét mondom, egyensúlyt teremtsünk az érzelmi világunkban a pozitív és a negatív érzelmek között. Mert mindig vannak negatív érzelmek is, indulatok, bosszankodás, türelmetlenség, harag, az ember haragszik önmagára is, nem így kellett volna tennem, miért is így tettem, haragszik a másikra is. Nem ez a baj, hanem az, hogyha nincs egy egyensúly a csúcs érzelmek és a negatív érzelmek között, és ha az negatív érzelmek vihara elsöpri a pozitívakat. Kérdésként itt hagyom, hogy ezen esetleg majd beszélgethetünk, hogy mindenképpen kell változtatni mondjuk a rossz hangulatunkon. Majd erről esetleg beszélgethetünk, hogy kell változtatni a rossz hangulaton. Mit tegyünk, ha haragot érzünk, dühöt érzünk, aggodalmaskodunk? Mit tegyünk a félelmeinkkel? Mert ezek valódi, mindennapos, állandó kérdéseink. Az empátia nagyon fontos az érzelmi intelligenciában, ugye az, hogy beleérző képességünk legyen a másik ember helyzetébe. Most már megpróbálom csak röviden. A csecsemőkorban megfigyelhető, hogy a csecsemők milyen beleérző képességgel születnek, mondhatjuk így, hogy ha az egyik csecsemő elkezd sírni, akkor a másik is elkezd sírni. Egy jó darabig a csecsemő vagy kisgyermek nem tesz különbséget, hogy rajta esett a sérelem, neki van bánata, vagy a másiknak ugyanúgy sír. Ha az anya sír, akkor a csecsemő is dörgöli a szemét, még ha nem is könnyekkel sír, de utánozza, ez több, mint utánzás, mondják a pszichológusok, saját bajaként reagál a bajra. Nem tesz különbséget, mint ahogy nem nagyon tesz különbséget a külvilág és saját maga között. Később ez változik úgy, hogy az anya-gyerek vagy az szülő-gyerek kapcsolatban lehet összehangolódást tanítani. Ezt egyébként mondják embereknek, akik empátiát szeretnének tanulni, hogy menjenek el, foglalkozzanak csecsemőkkel. Figyeljék meg, hajoljanak fölé, tehát próbálják érteni a csecsemő jelzéseit, és visszatükrözni, visszajelezni. Ez nagyon érdekes, mert ugye a csecsemő szavak nélkül közöl valamit. Tehát értjük, hogy mit közöl, ugye sokszor anya, apa se érti, hogy de hát mi baja lehet, csak azt látom, hogy baja van. De hát ez egy nagyon fontos dolog, hogy az együttérzést, a ráhangolódást, éppen ez a nonverbális, ugye szavak nélküli összehangolódást tanítja meg az embernek. ha a csecsemő kap eleget, vagy a kicsi gyerek kap eleget ebből az összehangolódásból, akkor ő maga is empátia készségű ember lesz. Ha nem, akkor bizony ez egy nagy hiány lesz az életében. Azt mondják, hogy hát a terápia során a terapeuta egy kis kiigazítást, segítséget tud azért adni az ilyen gyereknek is, aki mondjuk intézetben nő fel és nem kap eleget az empátiából. Van érzelem átvitel, van érzelmi ragály, tehát a jó kedvel meg lehet fertőzni másokat is. Valaki elkezd mosolyogni, optimista, és elkezd beszélni az emberek között, akkor úgy elég sokan képesek követni ezt. Politikusok, igehirdetők, ezt próbáljuk nyilván alkalmazni, és hát pontosan így van ez, hogy közeleg a húsvét. Nyilván, ha valaki fa arccal kiáll a szószékre, és azt mondja, hogy Jézus Krisztus feltámadt, hát akkor ennek olyan nagyon nem lesz átütő ereje, de ha sugárzik belőle ez a hit és ez az öröm, hogy emberek, hát Jézus él, van örök élet, akkor ezzel átadja, segíti ezt a pozitív érzelmet a másik emberben. No, hát a legnehezebb téma a házassági kapcsolat, férfinő, férfiak, nők konfliktusa. Nem egyszerű dolog azt megoldani, hogy más a kommunikáció a férfiaknál és más a nőknél, a férfi agy, női agy nem egészen azonos, de különösen érdekes volt, ez nekem most tűnt fel a könyvből, hogy a lányoknak beszélnek gyerekkorukban az érzelmekről, és a fiúknak nem. Ezért a nőknél egyébként nagyobb az empátia készség, azt mondják, hogy erősebb, a rendezettebb az érzelmi intelligenciájuk, mert ők hozzászoktak ahhoz, hogy kisgyerekkortól kezdve nekik beszélnek az érzelmekről a szülők. De a fiúknak nem beszélnek, őket nem tanítják erre. Majd nem inkább ezt mondom, hogy negatív módon tanítják arra, hogy elfolytsa az érzelmeit. Ugye a régi kifejezések, hogy egy kisfiú nem sír, katona dolog, ne légy már olyan múja, mint egy kislány. Ezzel el lehet folytani egy kisfiúban azt, hogy kifejezze az érzelmeit. Vagy nem csak kifejezze, hanem felismerje az érzelmeit, és valahogyan kezelje. Tehát 10 éves korban még nagyjából egyformán agresszívek a fiúk és a lányok, 13 éves korban már más lesz a megoldása a konfliktusoknak a lányoknál és a fiúknál. A fiúknál van egy dacos elkülönülés, hogyha játék közben valamelyik fiút megsértik, akkor az dacosan elvonul, félrevonul, és megy tovább a játék őnélküle. Tehát ez az függetlenedés, ez az elkülönülés, mert ugye egy fiút erre is nevelnek, de ez jó kérdés, hogy magától is így alakulna az élete. A lányoknál viszont megáll a játék, ha egy kislány elkezd sírni, és az egész csapat mint egy elkezdi vigasztalni, vagy minden esetre megáll minden, mert a lányoknál a kapcsolatban lét, a kapcsolati hálózatban lét az, ami domináns. Más éppen ezért egy házassági konfliktusban más a tanács a férfiaknak és más a nőknek, mivel hát nem azonosan kommunikálunk ebben. Azt hiszem, hogy szintén egy példát hozok. Még hogy is szól a tanács a férfiaknak. a férj akkor se vonja kétségbe, ha nem ért egyet a nő által kifejezett érzelmekkel, tehát az asszony elkezd panaszkodni, veszekedni, kétségbe esni, a férj akkor se vonja kétségbe, ha nem ért egyet velük. A feleség, ha érzi, hogy meghallgatják, és érzelmeit tudomásul vették, gyakran le is higgad. Tehát elég a nőnek, elég, ha meghallgatják, ha tudatják vele, hogy igen, hallom, amit mondasz, hát sajnálom, hogy így érzel. Nem kell egyet érteni vele, de tudom, tudatosítom, hogy értem, amit mondasz, hogy neked ez most fáj. Azt gondolod, hogy én most. A férfiaknál pedig megint más a probléma. A feleségeknek tudatos erőfeszítéssel kell törekedni arra, hogy ne támadják a férjüket. A cselekedetüket kifogásolják, de ne bírálják a személyüket. Na most ez egyébként mind a két félre vonatkozik, ez nagyon fontos. A tettet, amit tettél, azért haragszom, dühös vagyok, indulat támad bennem, de nem téged támadlak. Ez nagyon fontos, hogy különbséget tenni, hogy te vagy a rossz, mert az végzetes, amikor megszégyenítés, megalázást él át a másik, akkor megsemmisül. Az a kapcsolatot valóban nagyon megtépázza. Ha csak a tettét kritizálom, nem őt magát, hanem a tettét, tehát külön választani a kettőt, akkor az nem okoz akkora nagy csatát, mintha személyében bántjuk a másikat. Tehát ez mindkét félre vonatkozik, de nagyon lényeges, hogy a férfiaknál is nyilván az a fájdalmas, ha azt élik át, hogy őket, magukat minősítik, vagy megszégyenítik a vitában, vagy a csatában, az otthoni csatákban. Mert a vitával nincs semmi baj, még a veszekedéssel sincs semmi baj, akkor van baj, ha a személyét kritizáljuk és bántjuk a másiknak. Tehát ezért lényeges dolog, hogy amikor valaki vitázik, veszekszik, akkor is legyen észnél, és tudatában annak, hogy én most mit csinálok, én most mit kritizálok a másikban. Most már megpróbálom csak összefoglalni. Nem az események döntik el, hogy hogyan érezzük magunkat, hanem mi magunk. Ez egy nagyon fontos szabály, mert ugye sokszor úgy érezzük, hogy az események elsodortak, kész vége mindennek, összetörtem, nem tudom kezelni a helyzetet. Az események döntik el, hogy hogy érzem magam, vagy én magam. Ha én magam, akkor abban a pillanatban fordíthatok a dolgokon. Mindig fordíthatok. Tehát a legnehezebb nyilvánvalóan, de hát ezt lehet tanulgatni, hát itt kezdődik az egész, és itt a lényeg, hogy az érzelmi intelligenciát lehet tanulni. Az önismeretet is lehet tanulni, ezt már vannak iskolák, ahol önismeret órát tartanak, hát valamennyi pszichológiát még az én időmben is tanultunk az iskolában, de hát az édes kevés volt, azt hiszem egy fél év volt mindössze, gimnáziumban, de hát az egy általános dolog volt, de az önismeret megtanulása az valami egészen más. Az nem egy általános ismeret, hogy az ember ilyen, meg olyan, én milyen vagyok, én hogyan működöm. Mert igazán ezek a legfontosabb kérdések, hogy én mit szoktam csinálni akkor, amikor úgy érzem, hogy támadnak. Mit csinálok akkor, amikor valami negatív helyzetbe kerülök? Amikor hirtelen, váratlan feladatot kapok, amire nem készültem. Tudok arról, hogy én olyankor mindig indulatos leszek, és megijedek, és félelmemben kiabálok. Mert nagyon sok esetben a félelem van a hátterében a haragnak és a kiabálásnak. Tehát ilyen kérdéseket érdemes föltenni magunknak, hogy tudok-e együttműködni, és tudom-e magamat képviselni egy közösségben, egy kis csoportban, egy tízfős társaságban. Hogy tudom én ezt tenni? Merem, nem merem, gondolom, de nem mondom ki. Hogyan működök én? Akár a családban. Nem merem kimondani, hogy mi a véleményem, vagy mit szeretnék. Nem is csak véleményről van itt szó nyilvánvalóan, hanem érzelmekről. Tudom-e, hogyan hatok másokra? Tudom-e, hogy milyen az én hatásom a másik emberre? Mit gondolnak rólam? Vagy csak azt tudom, hogy én hogy gondolom, hogy ők mit gondolnak. De tudom-e, hogy hogyan hatok rájuk? Hogyan hatnak mások én rám? Ezek mind nagyon fontos dolgok, hogy erre meg tudjak válaszolni. Azt mondom-e, amit gondolok és érzek? Mit mondok? Vagy azt, amit elvárnak, vagy közhelyeket, vagy a helyzethez úgy gondolom, ez illik. Vagy megtanultam, és azt felmondom, mint egy leckét. Vagy azt mondom, amit gondolok és érzek. Hogyan fejezem ki magamat? Ezek ilyen önellenőrző kérdések. Hogyan fejezem ki magamat? Jól fejeztem ki magamat? Lehet, hogy félreértettek engem. Ha félreértettek, akkor lehet, hogy legközelebb jobban kell vigyáznom, hogy milyen szót használok. De ez nyilván nem arra való, hogy akkor leblokkoljon az ember. Hogyan befolyásolom mások viselkedését? Tudom-e befolyásolni? Hiszen akarom, hát ez nyilvánvaló, egy szeretett kapcsolatban, családi kapcsolatban, kisközösségben, munkahelyen befolyásolni szeretném a másik viselkedését, magatartását, hogy dolgozzon, hogy csinálja meg, hogy számoljon be. Hogyan teszem ezt? Hogyan irányítom egy csoport eseményeit? Hogyan alakítom a kapcsolatom intimitását? Hogyan mélyítem? Hogyan gondozom azt a kapcsolatot? Ugye ez házassági konfliktusok megelőzésére nagyon fontos kérdés, hogy mit teszek érte? Ugye minden nap tenni kell érte valamit, hogy tönkre ne menjen. És akkor azt hiszem, hogy ezekkel a kérdésekkel be is fejezem, és hát lehet, hogy sok mindent elnagyolva mondtam, de hát azt gondolom, hogy a tudatosság a legfontosabb szó, amit szeretnék itt hagyni és átadni, hogy tudom-e, hogy ki vagyok én. És ha tudtam tegnap, akkor ma tudom-e, és holnap. Tehát, hogy ráadásul még ennyit, hogy gyakran egybe folyik nekünk a múlt, jelen, jövő. Hogy a múltnak a rémsége, vagy a jövő rémsége befolyásolja azt, hogy én hogyan látom a dolgokat. De hogy én most, ma, itt és most ki vagyok, és milyen vagyok, azt tudom-e? Tehát ez a legfontosabb, hogy jelen vagyok-e egy kapcsolatban, mert ugye itt az emberi kapcsolataink nagyon fontosak, ebben a helyzetben jelen vagyok-e, és hogyan vagyok jelen? Látom-e magamat, és tudom-e irányítani valahogy az érzéseimet és a gondolataimat, és össze tudom-e hangolni? A bibliai bölcsesség szó némiképpen szintén azt gondoljuk, hogy az értelmi intelligenciára vonatkozik, holott nem. igazából a bibliai bölcsesség egy kicsit fedi az érzelmi, értelmi intelligenciát, hiszen bölcsnek nevezi például az Ószövetség azt is, aki jó szakember és jól építi meg a házat. Az egy bölcs ember, jól döntött, okosan döntött. Nem csak papírízű tudománya van, nem csak a gondolkodása jó, hanem a gyakorlati érzéke, a cselekedetei, és nyilvánvalóan a döntései is. De hát ebben most nem mentem annyira bele, mert azt gondolom, hogy kevésbé fejtették ki a bibliai leírásokban az érzelmi intelligenciát ilyen módon, de azt igen, hogy a különböző történetekben, családtörténetekben ki volt intelligens a probléma megoldásban, és ki volt az, aki elmenekült esetleg előle. Tehát ezek az ószövetségi nagy családtörténetek, mint Jákob és Ézsau, és József és testvérei, ezek a történetek sokat elárulnak arról, hogy hogyan lehet a gyakorlatban az érzelmeket helyesen irányítani, vagy eltolni a dolgot. Köszönöm szépen a figyelmet!